mikor együtt éneklünk, dicsőítünk, imádunk, így vasárnap meg szerdán. Az egyik csak lehet, hogy segíthet nekünk ez a kis definíció, hogy mikor dicsérjük Istent, együtt az olyan, mint egy személyes imádság, amit mondasz az Úrnak. Ezt tudom, hogy kötött pályás, mint a villamos, vagy a vonat. Nem tudsz eltérni, mert megvan a szöveg. Ugyanakkor ez segít is abban, hogy tudd, hogy mit mondj. És nagyon sok dal, amit éneklünk, a Bibliából vannak részek összerakva. Vannak bizonyos dolog, amik csak egyszerűen bibliai igazságok, vagy bibliai vers részletek egyik a másik után. És próbáld ki ezt csak így következő alkalommal, hogyha eddig ezt nem tetted, és minden alkalommal, hogy jössz, és azt mondod, hogy oké, ez most az én imádságom hozzád, amit éneklek. És megzenésítve, kötött pályán, Uram, és ez az imádságod, és felszáll. És igazából a másik izgalmas dolog benne, hogy együtt tesszük. Tehát a másik is ugyanazt imádkozza, és a harmadik is ugyanazt imádkozza. És a 22. Zsoltár azt mondja, hogy Isten pedig Izrael dicsérete közt lakozik. Hogy Isten, ahogy felszáll a dicsőítés, vagy felszáll az imádság, nevezzük így, felszáll az imádság jó illatú áldozatként, Isten a dicséretek közt lakik. Az Ószövetségben a kép, és most a Zsoltárokról fogunk úgy is beszélni, úgyhogy abszolút kapcsolódik ez. Az Ószövetségben a kép, amikor a szentélyben ott volt a arany illat áldozati oltár, és reggel és este ott jó illatot füstölögtettek az Úrnak, és ez a jó illat, ez felszállt az Úrhoz, ez egy jó illatú, különleges aroma volt, és ez felszállt az Úrhoz. És a Jelenések könyve, azt hiszem a 9. fejezet azt mondja, hogy a szentek imádságai azok jó illatú áldozat az Úrnak, ezek ugyanígy felszállnak, ugyanígy. És az Úr, ez jó illatú áldozat. És ahogy egy Isten tisztelet, személyes életünkben is igaz ez, de amikor az Isten tiszteleten összejövünk, és 30, 40, 50, 60, 70 imádság száll fel az Úrhoz a szívből, akkor ez egy jó illatú áldozat Istennek. És segíthet ez, hogyha tudod, hogy ez most egy személyes imaidő, ahol az Úr felé kifejezheted az imádságot, a dicsőítésbe, kérésbe, magasztalásba, bűnvallásba, éppen kötött pályán a dalok, amit elénk helyeznek. Oké, úgyhogy Isten hozott még egyszer. Hogy vagytok? Jól? Ő valóban feltámadt, így van. Jól vagytok. Ez jó. Készen is vagyunk arra, hogy így megnézzünk az igéből pár dolgot? Készen vagytok rá? Ez jó. Úgyhogy eddig kicsit beleragadtunk Jób könyvébe. Nem számoltam 5-6 alkalom. 3-at terveztünk. A tanmenetben 3 volt. 5-6 alkalom. És még csak épp, hogy érintettük. De most már a nehézségeinken, próbatételeinken, szenvedéseinken úgy megyünk át, mint kés a vajon. Így van? Fel vagyunk vértezve. Tanultunk róla. Emlékeztek? Jakab levelében teljes örömnek tartjuk. Tanuljuk. Péter levelében olyan, mint a hitünknek a próbája, mint a tűzben megpróbált arany. A megnéztük, hogy mennyire jók ezek a lendülettesztek az életünkbe. És hogy hogyan válaszoljunk. Sok mindent megnéztünk. Sok mindent. És most folytatjuk a zsoltárokkal. Jó? És remélem nem ragadunk bele. De ha beleragadunk, akkor a franciák erre azt mondják, c'est la vie. Ilyen az élet. Oké? Úgyhogy, és azt mondtuk, hogy Jobb könyvének, ha meg lehetne egy címbe adnia, vagy egy címet lehetne adni, akkor Istent jobban megismerni a nehézségeken keresztül. Hogy a nehézségek az nem ellene dolgozik az életünknek, hanem szinte érthetetlen, de értünk dolgozik. Értünk dolgozik. Oké? Okay? És Zsoltárok könyvének azt a címet adhatnánk, hogy az Isten központú élet. Haldoklik ez a filc. De még él. Dobd ide. Köszönöm. Az Isten központú élet. Oké, ez a megfogod, és itt van a Zsoltárok könyve. Hogy hallják a videóföldön is, vagy a MP3 földön. Oké, Isten központú élet. A Zsoltárok könyve az van a Biblia közepén, középpontjában. Fizikailag is, földrajzilag is. A Biblia középső könyve. A Zsoltárok könyve a Biblia leghosszabb könyve. A 66 könyv közül, 39 Ószövetség, 27 Új Szövetség. A 66 könyv közül a Zsoltárok könyve a leghosszabb. 150 fejezet. 150 Zsoltár. A Zsoltárok könyvébe van a Biblia legrövidebb fejezete. A Zsoltárok könyvébe van a Biblia leghosszabb fejezete. Wow! Oké, ez a Biblia középpontja fizikailag és szellemileg is. A Biblia szíve. A Biblia szíve. Oké? Olvasunk történelmet, és Isten tetteit a történelemben. Olvasunk prófétákat, és Isten szavait a prófétákon keresztül. Olvasunk leveleket, és ezek tanítanak bennünket. De a Zsoltárok az költészet. Mint amikor ott van a szerelmes az erkély alatt, vagy a gondolába. Ó, sole mio! Oké? Költészet. Azért, mert a kapcsolat az több, mint történelem. Az Istennel való kapcsolat. Több, mint tanítás. Több, mint proféták azt mondják, hogy így szól az Úr. A kapcsolatnak van egy szíve, van egy megfoghatatlan része. És ez a Zsoltárok könyve, sokkal több ezeknél. Ez a szíve, ez költészet. Ó, Isten! Mi felségesek a te hajlékaid. És költészeti eszközök kellenek, hogy kifejezzék, és ezt Zsoltárok könyvét ízleljük, eszegetjük, iszogatjuk. Nagyon különleges könyv, a Biblia szíve. Ha kivennénk a Bibliából Zsoltárok könyvét, kicsit olyan lenne, mintha a hívő kapcsolatát csak kívülről látnánk, Istennel való kapcsolatát csak kívülről látnánk, emberi életeken keresztül. De a Zsoltárok könyvében belülről látjuk, a szívet látjuk. A hívő kapcsolatát az Úrral, a szívét látjuk. Ahogy a szíve meg van nyitva, a Zsoltárok könyve az egy megnyitott szív. Oké? A Zsoltárok könyvében azt mondtam, hogy a Biblia fizikai közepe, azt mondtam, hogy a legrövidebb fejezet a Bibliában a Zsoltárok 117. A leghosszabb fejezet az egész Bibliában a Zsoltárok 119. A Biblia középső fejezete, a Biblia mértani közepe a 118. Zsoltár. Ó! És a Biblia legközépsőbb verse, mértani közepe a 118. Zsoltárnak a 8. verse. Ahol azt mondja, jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Oké, úgyhogy helyes segít, nem? Mit mond ez? Isten központú élet. Jobb az Úrban bízni, mint emberekre nézni az életünkben. Mint körülményekre, mondjunk néhány dolgot, jó? Tehát jobb az Úrban bízni, mint emberekre nézni. Emberekben reménykedni, rájuk nézni, tőlük várni, és aztán keserűnek lenni, mert nem adják meg azt, amit akarok, mint körülményekre nézni. Rengetegszer meg fogjuk látni a Zsoltárokba, a Zsoltárírú túl kell, hogy menjen a körülményein, és Istenhez kell, hogy menjen. Túl kell, hogy menjen az embereken. Dávidnak vannak rossz akarói, pletykálnak róla, hamisan vádolják. Tűnődöm, tudod, milyen a suliban, vagy egy munkahelyen, vagy tudod, egy lakókörnyezetben. De néha csak így tele lehet az fejünk, a gondolatunk emberekkel. Kinek mit kéne csinálni, ki mit nem csinált. Akár olyan emberekkel, akiket nem is ismerünk. Személyesen. De hogy politikusoknak meg, vezetőknek meg, kormánynak meg. Tudod, tele lehet a fejünk olyan dolgokkal, amelyekre nincsen hatásunk. Figyelj, ez érdekes. Tele lehet az életünk egy olyan élet, ahol itt van az én hatásköröm, a köröm belül, amire hatással vagyok, és aztán itt vannak dolgok az életemben, amelyre nem vagyok hatással. Nincs hatásom rá. Bosszankodhatok felőle, vagy dühös lehetek rá, vagy elégedetlenkedhetek felőle, vagy szeretném, hogy változzanak dolgok az országunkba, vagy változzanak dolgok a környezetembe, vagy változzanak szituációk, de nincs hatásom, nem tudok felőle tenni. A fociban ez általában mindig így van, tehát azt mondják, hogy Magyarország a 10 millió edzőnek az országa, vagy szakvezetőnek az országa. Lehet, hogy most már nem így van, mert már senkit nem érdekel, mert már annyira rossz, de ahol minden, de mondhatjuk azt is, hogy Magyarország a 10 millió miniszterelnök országa, nem? Ahol mindenki tudja, vagy a 10 millió, tudod, akármi, ahol annyira el vagyunk foglalva azzal, ami nem a mi tányérunkon van, ami nem a mi részünk, ami nem a mi asztalunkon van, ami nem ránk lett bízva. És a bolond ember energiájának a nagy része, és most csak írok egy számot, 80-90%-a, vagy gondolatainak a 80-90%-a, vagy energiájának elmegy olyan dolgokra, itt belül az életében, és aztán tudod, a szavaiban, ami felől nem tehet semmit. Valaki mondta, hogy valakit furikázott autóval, vitt oda-vissza, és már nem emlékszem a számra, de ez az illető neki 6-szor elmondta az élete fájdalmát. 6-szor, ugye a sztori véget ért, aztán megint elkezdődött. A furikázások közben így 6-szor így a narratívát, az elbeszélést, az életébe, hogy tudod, megakadt a lemezés, és 6-szor. És persze, ha valaki más vinni autóval, akkor megint 6-szor. Megint 6-szor. Hányszor mondta el magának ez az ember? Mit gondolsz? Hogyha kívülre ennyiszer mondja, vagy a szavaival ennyiszer mondja, akkor belül hányszor mondja el? Várjál. El is hiszi, hogy ez az ő életének a története? Elhiszi. Ezt mondtuk vasárnap az istentisztelet végén, hogy Jézus kereszthalála és feltámadása miatt az életünk narratívája, elbeszélése, története megváltozott. Most kelj fel, és hatalmad van más szólni. Oké? Okay? De mit akarok ezzel mondani? Azt akarom mondani, hogy olyan dolgokról beszélni, 80-90%, ami felül nem tehetek már semmit, mondjuk, mert a múltban történt. Csak nem bölcs. A bölcs ember ideje, energia 80-90%-át, gondolatait abba teszi, ami felől tud valamit tenni. És a Zsoltárok könyvében jó, mert ha valamit mindig tudunk tenni, az az, hogy Istenhez megyünk. Értem, ez mindegy, hogy börtönbe vagyunk, mindegy, hogy barlangokba bujkálunk, mint Dávid, mindegy, hogy 10 éven keresztül földön futók vagyunk, mint Dávid, és menekülünk a király elől. Ha egy valamit tehetek, mert a hatáskörömben van, az az, hogy egy gazdag életet élek Istennel. Mert ez az ajtó mindig nyitva van. És soha nem lesz egy olyan pillanat, amikor az ajtó zárva van. Amikor azt mondhatjuk, hogy ez nincs a tányéromon, ez nincs az asztalomon, Isten előtt, Istennel nem élhetek meg egy közösséget. Oké, de olyan könnyű emberekkel, tehát azt mondtuk, jobb Istenben bízni, mint emberekben reménykedni. Vagy körülményekkel foglalkozni. Vagy mások viselkedésével foglalkozni, amelyekre nem lehetek hatással. Természetesen megint más, hogy van, akinek hatással lehetek a viselkedésére, de legyek őszintén, az nagyon kevés. Egy gyerekemnek valamilyen szinten hatással lehetek a viselkedésére. Így van? Attól függ, hány éves. Bizonyos életkor után már arra sem. De olyan könnyen az ember elfecserli az idejét, az energiát el, és ezt hívják reaktív életnek, és a másikat hívják proaktív életnek. Proaktív. Ahol azzal foglalkozok, ami felől tehetek valamit. És a zsoltárokban ezt látjuk, hogy a zsoltároknak az írói abba investálják az energiájukat és az erejüket, és az idejüket, és a gondolatikat, és a szívüket, ami rájuk tartozik. Ami rájuk tartozik. És olyan könnyű manapság, tudod, csak nézni a híreket, telve lenni azzal, hogy mi folyik a világban, események, tragédiák, történések, terror, akármi, teljesen mindegy, hogy mi. És aztán az életünk gyenge, mert olyanok vannak a középpontban, amifelől nem tettek semmit. Az nem az én részem. Oké? De van egy részem. Van egy részem, és egy nagyszerű részem, és egy nagyszerű részed. Oké? Úgyhogy ez a Zsoltárok egy... A Zsoltárok a Biblia közepe, a Zsoltárok az 118. Zsoltár 8. verse a Biblia mértani közepe, és egy Isten központú életről szól, és azt látjuk, hogy akik szerezték a Zsoltárokat, így szüntelen Istenhez szaladnak, oké? Okay? És most nézzük meg röviden, hogy kik szerezték a Zsoltárokat, és mondhatjuk azt, hogy ennek a tortának minimum a fele az Dávid ette, Dávid készítette. Oké, okay, Dávid király. Tehát Dávid a 150-ből 73 van az ő nevén, de még vannak mások is, ami nincsen az ő nevén, de tudjuk, hogy ő szerzett. Úgyhogy körülbelül 80, vagy még több Zsoltárt Dávid szerzett. Aztán van olyan, amit Salamon szerzett, ez kettő igazából, tehát ez nem nagy szám. Van, amit Aszáf szerzett. Aszáf Dávid király idején a templomi dicsőítés vezetője volt. Oké, tehát ebben az időben Dávid még nem volt templom, hanem szent sátor, illetve volt egy különleges sátor a Frilládának, és annak a dicsőítésnek a vezetője volt. Majd erről is fogunk később beszélni, szerintem. Aztán voltak ilyenek, hogy Kóra fiai. Lehet, hogy majd később megadunk zsoltárokat, amik hozzájuk tartoznak, de egyet Mózes is írt. Ez azért korábban volt, mint Dávid. Oké, okay. Úgyhogy azt látjuk, hogy különböző szerzők voltak, de javarész Dávid, vagy Dávidhoz kötődő emberek szerezték ezeket a zsoltárokat. Azt látjuk, hogy időben Mózes olyan Krisztus előtt 1450, és aztán egészen a babiloni fogság utánig, ami azt mondanánk, hogy mondjuk a 400-as évek, jó? Tehát tehát mondhatjuk durván azt, hogy 1000 évet ölelnek fel ezek a zsoltárok. Oké, okay. Úgyhogy... És ezek a zsoltárok, ezek énekek, imák és imádság, imádat. Azt jelenti, héberül a szó, tehillim, azt nézem, hogy két ellen. Tehillim, és ez azt jelenti, hogy dicsőítő énekek, dicséretek. Dicsőítő énekek, dicséretek. Tehát tulajdonképpen ezek dalok voltak, énekek voltak. Lehet, hogy nem minden esetben ez volt, így voltak megírva, de aztán ezzé váltak. De sokan így voltak megírva. Ezek dicsőítő énekek, dicséretek voltak, és ma is azok a zsoltárok. Oké, úgyhogy Izrael, neki ez volt az énekes könyve, úgyhogy nem az, hogy nézzük a kivetítőn, hogy van, hanem a 13. Zsoltár. A 19. Zsoltár, ez volt az énekes könyve, jó? És hogyha úgy van megcsinálva, hogyha így megdörzsölöd jó alaposan, nem tudom, hogy próbáltad-e már a Bibliádban, lehet, hogy egy ilyen kis pénzérmével megdörzsölöd jó alaposan, akkor alatt ott van a kotta. Jó? Próbáltad már, Fanni? Csak vigyázz, ki ne lukhadjon a lap. Jó, viccelek. Nincs alatt ott, az nálam van. Jó, én találtam meg. Dávid király, amit saját kezével írt, violinkulcssal, és milyen szakkifejezések vannak még. Szinkópával. Szinkópával, ceruzával. Oké. Okay. Úgyhogy ezek dalok és énekek. És különböző fajták voltak, úgyhogy hagyjadjunk meg néhány fajtáját a zsoltároknak, hogy milyen fajta zsoltárok vannak, nem az összeset, csak jó néhányat. Egyébként is bőven vannak zsoltárok, amelyeket nem tudsz beletenni csak egy fajtába, hanem olyan zsoltár, amelyek az eleje az egyik fajta, a vége már a másik fajta, oké? Okay? De az egészben ez a gondolat, hogy a zsoltárírók minden helyzetben Istenhez menekültek, és őt tették az életük örömévé, az életük vigaszává, az életük forrásává. Isten maga. Isten maga. Oké? Okay? És ebből mi hívők rengeteg bátorítást nyerhetünk. És nyerünk a zsoltárokból. És minél jobban ismered a zsoltárt, és ismered akár, hogy mikor íródott, vagy milyen körülmények közt, az annyira segít, hogy különböző helyzeteken átlendítsen, felemelje a fejünket. Oké, okay, úgyhogy mondok néhány fajtát, és megpróbálok hozzáfűzni néhány mondatot, jó? Vannak olyanok, amiket hívhatunk úgy, hogy himnuszok, vagy dicsőítő énekek. Oké, ezek a zsoltárok, ezekben nincs kérés, tudod, csak dicsőítés van, magasztalás. Az utolsó öt zsoltár az kifejezetten ez, 146-tól 150-ig, de vannak más zsoltárok is, amelyek egyszerűen csak magasztalás és dicsőítés. Hagyj olvassak fel belőle nektek, 146. Dicsérjétek az Urat! Dicsér lelkem az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek, amíg csak vagyok. Énekelek Istenemnek. Ne bízzatok a fejedelmekbe, se ember fiaiba, mert nem menthetnek meg. Eltávozik lelke, visszatér a földbe, még aznap semmivé lesznek terülni. Boldog, akinek Jákob Istene a segítség, és az Úrban az ő Istenében van reménysége, aki az eget és a földet teremtette meg, a tengert és mindent, ami benne van, örökké megtartja a hűségét. Igazságot szolgáltat az elnyomottnak, eledelt ad az éhezőknek, megszabítja az Úr az elfogottakat. Megnyitja az Úr a vakok szemét. Tehát felsorol egy csomó dolgot, amit az Úr tesz. Oké? Okay? És úgy fejeződik be, még folytatódik, hogy dicsérjétek az Urat. Tudod, ez csak egyszerű dicsőítés. Nincs benne egy kérés se. Nyilván segíti a zsoltárírót a dicsőítésbe, hogy felemlegeti, hogy mi mindent tesz Isten. És sok zsoltár ebbe a kategóriába tartozik. És csak gondoljatok erre, hogy az angyalok Isten színe előtt éjjel és nappal imádják az Urat. Jelenések 4-ben. Azt mondják, szent, szent, szent az Úr. Ézsaiás 6-ban azt mondják, hogy szent, szent, szent a seregeknek az Ura. Éjjel és nappal. Ezt mondja, éjjel és nappal. Csak imádják Istent, imádják Istent, imádják Istent. Isten központú élet. És a zsoltárírók ugyanezt teszi. És mi is. Ez a szívünknek egy irányultsága. Figyelj erre. Tudom, hogy a szívünk természet szerint vonzódik a földi dolgokhoz. Ez 119. Zsoltár 25. verse. Lelkem a porhoz tapad. Lelkem a porhoz tapad. Hogy úgy érezhetjük olykor, hogy a földi dolgok gravitációja, ereje, vonzó ereje hatalmas. Olykor úgy érezhetjük, hogy egy Isten tisztelet, egy bibliaiskolai óra, amikor összejövünk a testvéreken, szinte, mintha egy ilyen zavaró tényező lenne az életem során, mert van egy problémám, amit meg kell oldani, vagy van valami, amin kattogok. És ez, most ez kicsit, most ez bezavar. Oké? De figyelj, minél közelebb kerülünk az Úrhoz, minél jobban ismerjük őt, minél inkább az igéje szívünkben van, minél többet töltünk az ő jelenlétébe, és felfedezzük az imádság erejét, annál vonzóbb lesz Isten. Annál inkább a földi dolgok elhalványulnak. Erejüket vesztik. Annál könnyebb lesz újból és újból Istenre figyelni, és ő hozzá közelíteni. Így van? Vannak újabb hívők, akik ezt a kérdést felteszik, hogy igen, de hogy van, igen, ez annyira nagyszerű, de aztán kimegyek az ajtón, és megyek haza, és már a sarok után már, mint hogyha nem is lettem volna akár Isten tiszteleten. Pedig annyira jó volt. Vagy olvastam az igét, és olyan jó volt, de utána, tudod, olyan könnyen csak a munkába, vagy a tanulásba, vagy a mindennapi dolgokba, olyan távol találtam a szívemet Istentől. És ez mindannyiunkkal megtörténik. Viszont Isten személyének hihetetlen vonzereje van. Az angyalok éjjel és nappal imádják őt, és nem tudják nem imádni őt. És a zsoltáríró is az ő szívében megtalálta ezt. És mi is, ahogy egyre inkább halálra adjuk a B-tervünket és a C-tervünket. Azt mondjuk, nekünk nincs C-tervünk. Az én életem nem is arról szól, hogy legyen jobb az életem. Az én életem egy személyről szól. Istenről, aki az Atyám, és az Úr Jézusról. És annál könnyebb őt dicsőíteni. Annál könnyebb kiemelni a szívünket, és az ige kiemeli a szívünket, és az ő szeretete, és a Szent Szem kiemeli a szívünket a porból. Isten dicsérni jó. Isten magasztalni jó, ezt mondja a Zsoltár. Istent dicsőíteni jó dolog. Azt mondja a 63. Zsoltár, mintha kövérséggel telne meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérlek téged. Milyen, amikor Istent dicsőítjük? A lelkünk mivel telik meg? Kövérséggel. Ez tudod, mit jelent? Bőség. Bőséggel telik meg. Ez az a pont az életünkben, a magasztalás, a dicsőítés, az imádat, ahol az életünk így megtelik Isten javaival. És itt nem csak éneklésről beszélek, vagy személyes életünkben, bár ez mindenképpen fontos és segít és jó, hanem arra, hogy hálásak vagyunk, és magasztaljuk, és ott vagyunk előtt, és elvágjuk azokat a dolgokat, amelyek kötnek bennünket a porhoz. Oké? Figyelj, az a hívő, akinek B, meg C tervei vannak, és lehet, hogy Isten az A, de van B vagy C, vagy lehet, hogy van A, meg B, és Isten a C. Akkora gazdagságról, bőségről től fosztja meg magát. Mert annyi más helyre tudok szaladni akkor, amikor nehézség van, amikor öröm van. De olyan jó ezeket újból meg újból levágni, mert csak tud, ezek újból meg újból visszanőnek ezek a tervek. Reménykedünk dolgokba, bizalmunkat emberekbe vetjük, bizalmunkat dolgokba vetjük, bizalmunkat pénzbe vetjük, vagyomba, emberi biztonságba, emberi kényelembe, saját kezünk által csinálni a dolgokba, és ezeket újból nyisz, 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 és megint ki van nekem, mi van nekem? Csak Isten. Csak ő. Tudod, hogy hányszor megtörtént ez Dáviddal? Dávid király volt. És tudod, hogy hosszú idő telt el, amíg ő a királyi palotába eljutott. És sok nyomorúság, ahová Saul üldözte őt. És aztán király lett, és aztán az élete másik vége felé pedig a saját fia Absalom lázadt fel ellene. És a saját fia elüldözte őt a trónról. Ez 2 Sámuel 15, és Dávid menekül. És tudod mit? Zsoltárok íródnak erről. A harmadik, a negyedik, a 62., a 63. 63. Zsoltár. Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged. Téged szomjú az a lelkem. Téged sóvárog a testem. Egy kiaszott elepet földön, melynek nincsen vize. Hogy láthassalak téged a szent hajlékodba. Hogy szemlélhessem a hatalmadat és dicsőségedet. Mert jobb a te kegyelmed az életnél. Mint ha kövérséggel telne meg lelkem, mikor vigajakkal dicsérlek téged. 63. Zsoltár. Uram, csak te vagy nekem. Figyelj, ott van. Nem a trón, nem a hatalom, nem a trón visszaszerzése. Csak te vagy nekem. Annyira jó. Isten központú élet. Úgyhogy himnuszok, dicsőítő énekek. Isten fensége, jósága. És nem kérünk semmit. Aztán jönnek a hálaadó zsoltárok. Ezek hálaadó zsoltárok. De hogy csak hálát ad dolgokért, felemleget dolgokat. Ezek hálaadó zsoltárok, ezek lehetnek személyesek. 18. zsoltárban, amikor Dávid megszabadult az összes ellenségének kezéből, és Saul kezéből. Így kezdődik. Szeretlek, Uram, én erősségem. Te vagy az én kősziklám, és pajzsom, és menedékem, és erős váram, és felsorol 7 dolgot, ami Isten neki, és aztán megy tovább. Oké, ez csak hálaadó zsoltár. Figyelj, szeretnél jól lakni? Egy este, a reggel, napközben jól lakni. Hálaadás. Csak így hálaadás. Csak egy hálaadó hozzáállás, szív. Ahol szüntelen szemünk előtt tartjuk azt, aki Isten és amit tett értünk. Oké. Miért olyan nehéz olykor a szívünknek a hálaadás? Mert szüntelen szemünk előtt tartjuk azt, amink nincs, vagy ami még nincs, vagy ami kellene, vagy ami akarok, ami hiányzik. Igazából a hálaadás nem bonyolult dolog egyáltalán. Mikor a megfelelő dologra nézek, szüntelen előttem, hogy kicsoda Isten, és mit tett értem, akkor olyan könnyen csak hálát adok. És aztán máskor meg hálát adok hitáltal. Hálát adok hitáltal. És a Szent Szellem megerősít. Oké, úgyhogy ez csak jó. Oké, ezek lehetnek személyes, azt mondtam, ezek lehetnek zsoltárokban személyes, mint a 18. zsoltár, vagy közösségi, ahol Izrael közösségként ad hálát. De hálaadás. Mi van a Bibliában ez, hogy csendes életet folytassatok. Saját dolgaitok után lássatok. Más dolgában ne legyetek, más dolgában avatkozók, mondja Pál. Csendes életet. Milyen az a csendes? Tudod, milyen az újszövetségi kép, de az ószövetségi és az ószövetségi szent, de az újszövetségi kép a hívő lelkéről? Az egy csendes és szelíd szív. Hálaadás. Egyszerű hálaadás. Nőknél 1 Péter 3-ban csendes, hogy van? Csendes és szív erre, a szív elrejtett embere, csendes lélek, romolhatatlanságban. De csak egy egyszerű. Mi ez? Tudod, mi ez? Ez egy művészet. A szellemiség, az Isten szerint valóság, ez egy művészet. Gyakorlod magad egy csendes szívbe, egy hálaadó szívbe, egy Istent imádó hozzáállásba szívbe, hogy megfelelő dolgokra nézel. Ez egy sáfárság. Ez valami, amit csak mi hívők így dönthetünk. Igen, ezt akarom. Ezt akarom. Miért? Mert proaktív vagyok, és nem reaktív akarok lenni. Miért? Mert így döntöttem. Hitáltal. Nincs A, B, nincs BC tervem, csak A, és csak ez van. Oké? És fejezzük be a harmadikkal, és aztán utána tovább megyünk majd következő héten. És ez a harmadik, ez könyörgések, kérések, panaszok. Ó, de szeretjük ezeket a zsoltárokat. Vannak persze, akik úgy hívják, hogy ezek panasz zsoltárok, mert azok könyörgő, kérés. Sok zsoltár tartozik ebbe, azért szeretjük a zsoltárok könyvét, tudod, mert olvasod, és azt mondod, hogy ebben én ott vagyok. Az én kis életem, az én kis nehézségem. Látom a félelmeim. Tudod, a hitetlenségem, hogy mint a hullám árjai fejem fölött csapnak. Ez én vagyok! Woo! Én vagyok. Oké? Figyeljetek. Majd jövő héten megnézünk néhány ilyet. Sok Dávid tollából, vagy Lút tollából származik. Ahol Dávid a különböző hihetetlenül kihívással teli körülmények közt Istenhez szalad, és nincs más lehetősége. De benne keresi a békét a lelke számára, a menedéket, a segítséget. És benne reménykedik, hogy Isten, tesz valamit, Uram, Te vagy az én reménységem. Te. Tudod, ezek olykor szenvedésben, ezek csak nagyon-nagyon fontos zsoltárok. És fontos számunkra, inspirálja a szívünket, segíti a szívünket. Nincs olyan érzés, vagy olyan hangulat, vagy olyan emberi tapasztalat, amelyet ne találnál meg a zsoltárokba. Nincs olyan emberi tapasztalat. Jó volt a húsvéti alkalmunk itt. Azt hiszem, hogy valamelyik testvérnek igen a vendégei voltak itt, és kicsit korábban jöttek, és lehet, hogy kaptak is ajándékba ilyen kis bibliát, és nyitották ki ezt a kis Gedeon bibliát, és még nem kezdődött el az alkalom, így nézegették, és az elején tudjátok, hogy ott van, hogy versek, mit tudom én, reménytelenségben, elbátortalanodásban, milyen részeket olvashatnak a Bibliából a különböző élethelyzetekben. És tudom, hogy ez szokott tetszeni az embereknek, hogy ilyenek vannak a Bibliában. És ezek javarésze a zsoltárokban van. És annyira jó. 60, na mindegy, annyira jó, elfoghatjuk, és szerettem az 55. zsoltárt. Szerettem azt, amikor azt mondja, hogy vesd, a 23. vers, hogy vesd az Úr a terhedet, ő gondot visel rólad. Nem engedi sohasem, hogy ingadozik az igaz 23. versben. Az 55. Zsoltár, ami egy úgy indul, hogy ez egy ilyen Zsoltár, amit mondunk, ez a könyörgés, kérés, panasz. Istenem, hallgass meg imádságomat, ne rejtőzz el könyörgésem elől. Látod, könnyen, figyelj rám, és hallgass meg engem, mert kesergek a bajok miatt, megzavarodtam az ellenség hangja és a hitetlenek nyomorgatása miatt. Ez Dávid írta. Mert romlás zúdítanak rám, dühötten támadnak engem. Szívem reszked bensőmben, és halálfélelem tört rám. Félelem és rettegés fogott el, és borzongás járt át engem. Amint Dávidot körbevették, tűnődött azon, hogy túl fogja élni azt a helyzetet. 7. versben azt mondtam, bárcsak szárnyam volna, mint a galambnak, elrepülnék és megnyugodnék, íme messzire mennék és a pusztába laknék, sietve keresnék menedéket a sebes szél, a forgó szél előtt. Zavard össze, Uram, a nyelvüket, oszd meg nyelvüket, zavard össze őket, mert csak erőszakot és háborgást látok a város. Annyira jók ezek a... Zavard őket össze. Mindig, amikor olvasom, és figyeljetek, Isten nagy. Hányszor zavart össze az ellenséget? Emlékeztek az ószövetségi történetben, hányszor volt az, hogy jött az ellenség, és Isten velük volt, és összezavart őket, és aztán egymásra támadtak meg minden. Isten meg tudja tenni. Uram, én nyugszok benned. Én most a Zsoltáron keresztül nyugszok benned, aki bármit meg tudsz változtatni. Bármit. Össze tudsz zavarni nyelveket, valaki ellenem beszélnek, el tudod hallgattatni őket, bármit meg tudsz tenni. De, Uram, az én végső reménységem és az én végső kincsem az nem az, hogy dolgok rendbe fognak menni az életembe, hanem te vagy. Érted? Erről szól, hogy te vagy az én végső kincsem. Te vagy. Te vagy. Mert lehet, hogy összezavarodik a nyelvük, összezavarod őket, Uram, de te vagy az én végső kincsem. És érdemes olvasni, figyelj, érdemes. Olyan sokszor, majd jövő héten megnézünk egyet-kettőt, olyan sokszor nehézségekbe, próbatételekbe, 22-es a vajnál is simább a szája, de szívében háborúság van, beszéde lágyabb az olajnál, pedig kivont kard. Tudod, ott van Dávid, és nem tudja, hogy kiben bízhat, mert tudja, hogy gonoszság van a szívbe, és mond valamit, de nem igaz. Tudod, és aztán következő vers, vesd az Úrra a terhedet. Tehát mit csinál? Foglalkozhatna ét és nappát téve azon, hogy filózik, okoskodik, fél, retteg, számolgat, nézegeti, megpróbál olyan dolgokkal foglalkozni, amire nincs hatása, mert mit tud csinálni? De ehelyett azzal foglalkozik, amit tud csinálni. És jelen esetben ez nagyon kevésnek néz ki, de mégis ez a kulcs. Isten jelenlétében tud lenni, és Istenhez tudja vinni a panaszát, a fájdalmát, a nehézség, és ezekben a panaszzsoltárokban kivétel nélkül ott van a hit is, és a meggyőződés, és ott van a vigasztalás. És ott van Isten jelenléte. Vesd az Úrra a terhedet, és ő gondot visel rólad, nem engedi sohasem, hogy ingadozzék. Az igaz. Istenem, te a veszedelem vermébe taszítod őket, vérszomjas és állnak emberek, életik felét sem érik el. De én benned bízom. És lefeküdt és elaludt. Így van? De én benned bízom. De én benned bízom. Oké, úgyhogy szentek százezreinek az elmúlt 2000 év során annyi bátorítást és vigaszt adott különböző helyzetekbe, és különösen nyomorúságban a Zsoltárok könyve segítette a szívüket, segítette az Istennel való kapcsolatukat, és ez így van velünk is. segíti az Istennel való kapcsolatunkat, az Isten központú élet. Úgyhogy remélem, hogy sikerült egy kicsit kedvet csinálnom hozzá, egy kicsit bátorítanom, hogy fogd, edd, gondolkodj, szeretnék következő órákon vagy alkalmakon megadni háttereket is, ami segíthet abba, hogy hogyan olvasd és hogyan foglalkozz vele. És az az ember, aki újból és újból él ezzel, a proaktivitással, tehát nem emberek és nem körülmények, hanem él ezzel, annak az embernek Isten fog adni nagyobb teret is arra, nagyobb hatáskört is az életében. Aki nagyobb hatáskört. Aki azonban nem, az egyre kisebb. Tehát bent az autóban 6-szor elmondom a narratívámat, amit én gondolok az életemről, és elmondom magamnak egy évben 1865-ször, és másnak is 1865-ször. Ez a kör, ez tágul? Nem. Ez a kör, ez szűkül. Ez szűkül. Ez szűkül. Beszeretném fejezni, mert szeretnék tőletek hallani, de József, mi volt az ő narratívája? Eladtak a testvéreim, kútba dobtak, rabszolgának eladtak, megvett egy gazdag ember engem, szolgáltam őt, ott is átvertek, hamis vádakkal, börtönbe zártak, ez az én narratívám, ez az én életem sztoria, ez vagyok én. Oké? Okay? Ha József ezen, itt ebbe élt volna, amifelől már nem tud semmit se tenni, hogy mások mit tettek vele, akkor József egy kicsi, nyomorult emberré vált volna a börtönbe. Ehelyett József mivel foglalkozott a börtönbe? Azzal, ami az ő asztalán volt. Mi volt az ő asztalán? Ez a szív, Isten ismerete, imádat, hálaadás, Isten ismerete, hit. Mi volt az ő asztalán? Rábíztak más foglyokat, rábíztak kulcsokat a börtönbe, figyelmes volt másokra, ami az ő asztalán volt. Nem ami az ő asztalán, neki miért az van, ami az ő asztalán volt. Mi történik Józseffel? Idővel Isten tágítja a hatáskörét. Az ő esete a legjobb eset, mert Egyiptom kormányzója lett, hatalmas hatáskörrel mások életére. De tudod, hogy ez úgy történt, hogy azzal foglalkozott, ami az ő asztalán volt, amivel foglalkozhatott, és ez Istennel kezdődik. Oké, úgyhogy ugyanígy a mi életünkben is. Pál apostol fogolyként szállt fel a hajóra, ami Máltára ment, vagy ami Rómába ment, bocsánat. Fogolyként. Az a ranglétrán hol van? Mert ott volt a hajó tulajdonos, a hajó kapitánya, a matrózok, a katonák, és a foglyok. Ez legalul. Mikor a hajótörés, 14 napon keresztül nem látták a napot, sem a csillagokat, Apcsel 27-ben a hajótörés végén, hol van Pál? Megfelől. Nagy hatáskörrel. Miért? Mert nem azzal foglalkozott, ami felől nem tehet semmit, hanem hűséges volt azon, ami felől tehet. És ez nála is az Úrral kezdődött. És aztán az Úr bízott rá, mennyi 270, hány ember menekült meg? 272 vagy valamennyi. Emlékeztek a hajótörésbe? Azt mondja Isten neki, hogy és ajándékba adom neked őket. Megkapod őket. Rájuk bízta. Rájuk bízta. És ugyanígy a mi életünkben. És a zsoltárok ebben egy hatalmas segítség, hogy egész életünk során segítse vezetni a szívünket, hogy Isten legyen a középpontban. Amen. 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 5 percünk van. Tudom, hogy kevés az 5 perc, de lehet, hogy segíthet mégis abban, hogy egy-egy gondolatot felemlegessünk, megfogjunk, és egy picit mélyebbre vigye a saját életünkbe és másokéba is.